Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Kilián Sanna, író, szövegíró, és ugye azt mondtam, hogy 2 évvel ezelőtt megjelent egy könyved, az egy képen sem voltál rajta, amely Laura történetét meséli el, aki 14 éves korában egy tóparton egy fiú megerőszakol, egyébként egy családi nyaralás közepette, és ő erről nem mer, nem tud beszélni, talán fel sem fogja, hogy mi történik vele, és aztán az elkövetkezendő 10 évében, ez ugye folyamatosan ott lebeg felette, ettől ő elmagányosodik, elcsúfítja magát, hiszen tetszeni nem akar senkinek, és te ezt az egészet, te tulajdonképpen ennek a következményeit dolgozott fel, és a magánéletben is ennek vagy a szószólója, vagy ebben a valós életben, hogy rengeteg olyan történik a gyerekekkel, fiatalokkal, nőkkel, férfiakkal, amelyeket ők nem akarnak, és amelyeknek azért sem feltétlenül lehet véget vetni, mert nem kerülnek a felszínre. És eszembe jutott egyébként egy könyvélményem, meg az a címe, hogy a Mennyországban ébredtem, amely egy súlyosan bántalmazott, zaklatott nő életéről beszél, amelyben van egy olyan pillanat, hogy beáll 9 percre, tehát nem pár másodperce vagy perce, egyébként egy egészségügyi helyzetben beáll a halál, és ő ebben a 9 percben átkerül ebbe a másik világba, és amikor ő ebből visszatér, meg felépül, akkor ő elkezdi járni a világot, elkezdi mondani a történetét, és elkezdi azokat az embereket, akik hasonlót éltek meg, buzdítani, hogy jöjjenek elő, tehát jöjjenek ki az árnyékból, és mindenkit biztosítani akar, hogy nem a te hibád. Mert minden bántalmazott ember valamiért azt hiszi, hogy az ő hibája. Hogy ezt ő provokálta, hogy ezt ő tette, hogy ezt csak vele tették, és valami ebben a klinikai halál állapotában ő azt állítja, hogy találkozik az Istennel, és ott, abban az állapotban ő megérzi azt, hogy nem, tehát ami rárakódott, az nem ő, az nem miatta van, hanem ott a szeretetet, a mindenféle egységet éli meg, és ez bátorítja őt arra, hogy kibújjon ebből az egészből. Ez most csak egy ilyen felvezetés, de ehhez kapcsolódik, és azt hiszem, hogy a te célod is ez, hogy kerüljön napvilágra.
Lehetséges, hogy az a 3 hónap, amikor én ezt a regényt írtam, ez egy ilyen klinikai halál volt.
Számomra. Hát nagyon, tehát azért hozzáteszem, hogy így olvasni nem könnyű abból a szempontból, hogy tényleg felvetődött bennem, hogy ez egy önvallomás, egy saját ügy, egy saját tapasztalat, az attól való megszabadulásnak az élménye. Áttételesen egyébként kiderült, hogy igen, hiszen egy barátnőddel megtörtént, és te azt mondod, hogy számodra teljesen befogadhatatlan, érthetetlen volt az egész, és a körülötte lévő reakciótlanság.
Az a helyzet, hogy emellett a tópart mellett én a szüleimmel nyaraltam, a szüleim a kempingben aludtak, és én az ismerős ismerősével elmentem sétálni. Egyetlen különbség van Laura és én köztem. Vagy nem akarta eléggé, vagy túl erős voltam. Neki ez nem sikerült. 2 hétig kék-zöld voltam.
Ezt nem mondod, és te erről már beszéltél bárhol?
A könyvemben.
Mint Laura.
Igen.
Akkor most én tényleg erre rányúltam?
Ez Laura voltaképpen valahol én vagyok. Én számtalanszor az elmúlt évtizedekben megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lett volna az életem, ha neki ez sikerül. És talán ez történt volna. Mert amikor ő zaklatottan, testi-lelki fájdalmakkal visszadöcög a szülei sátrába, abban a szilárd tudatban, hogy ő segítséget kér, ahogy annak idején, amikor elesett biciklivel, mire beér a sátorba, képtelen fölkölteni a szüleit, és elmondani nekik ezt a dolgot. Inkább lefekszik,
és azt hiszi, hogy, és azt hiszi,
hogy ez elmúlik.
Igen.
Hogy
igen.
Ezt ő majd elfelejti.
Igen, igen, igen.
Vagy legalább meghal reggelre, de hogy ez elviselhetetlen, és reggel ő föl kell, És a világ folytatódik, megy tovább. Hallja, ahogy az apukája olvasgatja az újságot, és rájön, hogy az ő gyerekkorának vége. Semmi nem lesz már olyan, amilyen előtte volt. 10 perc alatt véget ért az addig életük, akkor még nem tudja, hogy a család életük is. Hiszen ha ő nem tud nyitni, ha ő nem beszél, és egy barátnőm csodálatosan megfogalmazta, nagyon szeretem a rövid mondatokat. Azt mondta, a titok öl. Óriási gondolat szerintem.
Abszolút.
És ha a szülők nem kérdeznek tovább, abba hagyják a kérdezést, és azt mondják, hogy jó, megromlott a gyerek, elromlott. Régen okos volt. Például Laura a kitűnő tanulóból pillanatok alatt a bukás szélére jut. Mindannyian jártunk iskolába, tudjuk, hogy a tanuláshoz mekkora összeszedettség kell. Ahhoz, hogy az ember megértse a Pitagórasz tételt, és meg tudja tanulni Radnótit. Na de hogyan lenne képes valaki erre, amikor egy hete nem aludt, ugye? És hogy ezek nagyon-nagyon fontos jelek. Van egy nagyon kedves barátnőm, ő évtizedek óta angolt tanít, és azt mondta nekem, hogy Úristen, mi van, ha én már tanítottam Laurát? Csak nem vettem észre. Úgy, hogy 30 éve tanít ilyenkorú gyerekeket. Mekkora tényleg szó szerint életmentő lehet, ha valakinek, valakit nem hibáztatnak, hanem segítenek, nem felelősségre vannak. Régen nem ilyen voltál, hogy nézel ki? Vegyél már föl egy rendes tuccot. Mi az, hogy megint egyest kaptál? De mi van, ha képtelen 5-öst kapni? Mi van, ha képtelen újra szép lenni?
Hát meg újra láthatóvá válni.
Látható. Hogyne? Hogyne? Ők eltűnni akarnak. Ők eltűnni akarnak.
Szerinted mi lehet a megoldás? Tehát azon kívül, hogy mondjuk a környezet figyel, felismeri ezeket a jeleket, megpróbálja beszéltetni, de mi lehet a megoldás, hogy egy ilyen trauma oldódjon, vagy valamilyen módon lehessen tovább élni?
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne nekem ez a szívügyem teljesen a pedagógusok bevonása ebbe a dologba.
Szerinted egyébként csak ezt úgy kérdezem, hogy általában tudjuk, és általában bizonyított, hogy a kilátásba helyezett büntetéstétel nem feltétlenül visszatartó erő, főleg ilyen helyzetekben, hiszen én ezt azért hívom a beráltságnak, meg betegségnek, de szerinted, hogyha ez egy ilyen transzparens dolog lenne, tehát a társadalomban erről lehetne beszélni, erre ezt tettel lehetne érni, visszatartó erő lenne? Tehát, hogyha tudható lenne, hogyha ilyen tört, csak nem tudom, valakiben csak felmerül a gondolat, és illetlenül ér egy gyerekhez, felnőtthez, teljesen mindegy, fiúhoz, lányhoz. Ha tudható lenne, hogy erre lesz azonnal reakció, akár a közösség részéről, szerinted visszatartó lenne?
Szerintem igen, de nekem az a tapasztalatom, és most például magamról beszélek, az a véleményem, hogy én nagyon sokszor nagyon gyáva vagyok. Mondok egy példát, a 7-es buszon valaki...
Én is ezt gondolom magamról.
Valaki megfogja a hátsómat. Én nem ránézek, és azt mondom, hogy maga a disznó menjen arrébb, fennhangon, hogy szálljon le, hanem jelzek, és én szállok le.
Igen,
kiszállok a helyzetből.
Én nagyon sokan ezt csinálják, szerintem. És én
milyen ember vagyok én? Tehát, hogy ahelyett, hogy megszégyeníteném őt, kihátrálok egy helyzetből.
Amiben te megszégyenültél, és a megszégyenülésed sokkal erősebb.
Így van.
Egyébként
így van.
Én egyszer láttam egy olyan szituációt, egy ismerősömmel utaztam egy liftben, akinek hosszú szép szőke haja volt, és így ugye így oldalra tette a haját, és a liftben utazott velünk egy férfi, aki egyszer csak oda nyúlt, és megfogta, így elkezdte simogatni a haját.
Ó, Istenem.
Figyelj, én ilyen reakció, én lefagytam, és ez az ismerősöm, ez abban a pillanatban megfogta a saját haját, tudod, leszedte róla a kezét, és azt mondta neki, hogy soha többet hozzám nem merjen nyúlni. Én álltam, és így azt éreztem, hogy Úristen,
tehát
én nagyon féltem. Az ember is.
Igen.
Tehát olyan erőteljes és nagyon-nagyon határhúzó reakció volt, hogy hátralépett az ember. Azt nem tudom, hogy mondott-e valamit, gondolom nem, hát hiszen ezek azért nem szoktak, de erről is nem egy beszélgetés szólt már, hogy általában ezek a a bántalmazó emberek gyávák, tehát ők azokat az, ember, azokat a, az embereket nézik ki maguknak, akikről nem feltételezik, tehát az erőteljes, aki látszik, hogy odavág, felemeli a hangját, nem ahhoz, annak a közelébe nem mernek menni.
Vagy hát ott van a hatalom. Ezért vagyok eszméletlenül büszke a lányomra.
Hát igen, persze.
Aki 12 évesen valakit befújt, ugye? Aki, igen. Aki fölötte áll, hiszen az iskolában van, és ő egy felnőtt, és ő óriási kockázatot vállalt ezzel. Utólag gondolkoztam ezen. Ugyanis, ha nem ilyen happy ending van, hogy ezt az embert eltávolítják a lányom közeléből, akkor neki a folyosón nap mint nap találkoznia kellett volna ezzel a fickóval.
Hát akkor nem maradhatott volna be. Persze.
Abszolút.
Persze.
Én már azon, annak jártam utána, hogy hogyan lehet egyéni tanrendre menni.
Vagy
mert
egyetem.
Soha többé nem mehet be ebbe az iskolába. De ő fölvállalta ezt.
De ehhez kellett az, hogy te így reagálj rá, kellett az, hogy te ennek utána menj.
Meg kellett a tizedik kérdés, hogy de mondd el, látom, hogy van valami. Sosem láttam még így viselkedni.
Tehát ezt mondod, hogy ez egy nagyon fontos.
Nagyon fontos.
Nagyon fontos.
Ha én aznap nem erőltetem ennyire, akkor ő másnapra mást gondol erről, és megpróbálja elfelejteni, és nem tudom. És ki tudja, hogy milyen helyzetbe került volna ebben a lelkileg, tehát nap mint nap, vagy attól tartani, hogy ez az ember szembe fog jönni, amikor az egész napodat az uralja, hogy valakivel nem szeretnél találkozni. Miközben azzal kéne foglalkozni, hogy nem tanultam meg a verset, ugye? Tehát annyira jó lenne, ha tudnánk így reagálni. Én nem szoktam, meg én nem tudok. Ahogy ő 12, meg 13 évesen.
Egyébként ez a jó ebben a felnövekvő generációban, hogy akárhogy is nézzük, sok mindent lehet rájuk mondani, de szerintem képviselik magukat.
Mm-hmm. Sokkal jobban.
Sokkal jobban. Igen.
Sokkal jobban.
Tehát szerintem ez van, hogy ő azt mondja, hogy nem, nincs tovább, nem lehet ezt.
Annyira meghúzta ezt a határvonalat, hazajött, és ő kétségtelenül biztos volt abban, hogy ez a dolog, ami vele történt, az nem stimmelt.
Az nem stimmel, ezt nem ő gondolja rosszul, ő nem tett ezért semmit.
És én próbáltam készülni, hiszen ő nem volt ott ezen a szembesítésen. És én azt mondtam neki előző este, hogy kérlek szépen mutasd meg nekem, hogy pontosan mit csinált veled. Jaj, ne már, anya! Mondtam, hogy kérlek szépen, ugyanis tőlem ezt meg fogják kérdezni. És ha nem tudok mindenre helyesen azonnal konkrétan válaszolni, akkor nem fogunk győzni, érted? Oda jött hozzám, mondtam, hogy te vagy ez a férfi, én pedig vagyok ő. Oda jött, rátette a hátsómra a kezét, rászorított és rápaskolt. És azt mondtam, köszönöm szépen, nem értetted félre, ami történt.
Nem, igen.
Tényleg az történt veled. Ebben az iskolában, és ez iszonyú, de holnap én mindent meg fogok tenni, hogy ez az ember kikerüljön. Azért nem teljesen tökéletes ez a szitu egyébként, mert a másik kislánynak a szülei azt mondták nekem, hogy tegyünk rendőrségi feljelentést, hiszen itt összesen annyi történt, hogy ebből az iskolából ez a pacák elment. Egy másik iskolába? Uh-huh. Megvan a kérdés, adott a kérdés.
Persze.
Napokig gondolkoztam, és egy nagyon-nagyon határozott nemet mondtam a lányom érdekében, ugyanis ott már én nem lettem volna elegendő. Ott nem az van, hogy anyuci elmeséli, amit a gyerek mesélt, hanem bizony neki be kellett volna mennie 12 évesen a rendőrségre. Ahol simán lehet, hogy férfiak hallgatják ki egyébként, zárójelbe zárva, akik keresztkérdéseket tesznek föl, amit szintén értek, tudjuk, hogy van olyan, hogy két lány ki akar szúrni a tornatanárral, tehát értem a keresztkérdéseket, de egy 12 éves lány, úgy éreztem, hogy nem kerülhet ilyen helyzetbe, hogy őt kihallgatják lényegében.
Hát meg reménykedjünk abban, hogy azért már a egyik iskolából a másikba átjutni azért már csak átmegy a híre, tehát egy ilyen helyzetben azért ez csak megy vele. Nem feltétlenül.
Nagyon kíváncsi
tudom.
Lennék. Egyébként lehet, hogy megpróbálok ennek utána nézni, hiszen
hát
tudom
hiszem.
A nevét. Nagyon-nagyon hát szomorú lennék, ha egy másik iskolában dolgozna. De nem tartom kizártnak egyébként. Neki nyilván ez a élettere. Ő nem dolgozni jár be, ő lányokat nézegetni, meg lányokat fogdosni jár be. Tehát egy ilyen ember nem fog lemondani erről, és nem fog elmenni.
Igen, hát mennyi ilyet hallottunk fel, az elmúlt időszakban meg ugye nem keveset. Szóval te azt mondod szülőként, hogy nagyon fontos ez, hogy figyeljünk, beszéljünk,
meghallgassunk, kérdezzünk.
Uh-huh. És hogyha ott a helyzet, akkor arra reagáljunk.
És nem kételkedni.
És nem utána, kételkedni. Várjál, mert még ez egy nagyon fontos dolog, mert már nagyon kevés időnk van. Tehát onnantól kezdve, hogy ti ezt egyébként megcsináltátok, oké, rendben, de a gyermekednek az egyébként ilyen jellegű érintetlensége, az ugye ezzel megszűnt, akárhogy is nézzük. Tehát valaki hozzányúlt olyan helyen, amit ő nem szeretne, akkor, mikor őt nem szeretne. Ez undort kelthet mindenféle. Tehát az, hogy ő ebben hogy megy tovább, hogy van bizodalma, ezt ti erről beszéltek, követitek, szakemberhez fordultatok, még akkor is, hogyha itt, de teljesen mindegy, tehát történt valami, amit ő nem akart, uh-huh. És egyébként azt hiszem, hogy a MeToo-nak ez az alap megfogalmazása. Minden az, ami úgy történik, hogy te azt nem akartad.
Uh-huh. Igen.
Vagy néha visszatértek rá, vagy túllettetek rajta?
Teljesen túllettünk rajta. Túllettek. Meg hogy el lett intézve. Olyan boldog vagyok.
Hát igen, volt, aki megvédte.
Hogy ha én kiállok magamért, akkor az emberek segíteni fognak. Ott ült ez a jóságos igazgató úr. Ültünk az irodájában, és biztos vagyok benne, hogy szegény egész életében nem gondolta, hogy valaha ilyen beszélgetést fog lefolytatni. De kiálltak mellettünk, nem azt mondták, hogy jó, majd beszélünk vele, vagy valami képtelenség, hanem mindenkinek adtak lehetőséget, hogy elmondja a saját oldalát, majd aznap kaptam egy e-mailt, mely szerint hétfőn ő már nem dolgozik ebben az iskolában. A lányom ebből azt tanulta, hogy érdemes kiállni magáért. Ugyanis ő hiába állt volna ki magáért, ha a másik oldal nem teszi.
Igen.
Megkérdőjelezik, lehazugozzák, lekicsinlik, ami vele történt. Ez nem kis dolog, 12 évesen.
És nagyon sokszor megtörténik. Igen.
Úgyhogy alapvetően ez egy kompakt történet, én azt gondolom, és ezzel tényleg le is zárult.
És te pedig a könyveddel, meg az, hogy erről beszélsz, neked az egy nagy célod, hogy arra busztíts, hogy legyen erről szó.
Rendszeresen, iskolákban, könyvtárakban hihetetlen történeteket kapok, hihetetlen kérdéseket kapok.
Gondolom, hogy ezzel egyébként meg is nyílnak neked.
Hú, eszméletlen történeteket tudok meg. Kaptam egy olyan üzenetet, hogy köszönöm, hogy megírtad ezt a könyvet, 25 év után fölhívtam anyámat. Van, akiben ez született.
Vannak, amik elindítanak dolgokat, és akkor ezzel, ha dolog van, akkor csinálni kell.
És az iskolák, szóval én ezt nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom nekem ez a...
Tehát a pedagógusok szintjére ezt mindenképp.
Hogyne? Ők köztük élnek. És nem feltétlenül veszi észre valaki két dolgozatjavítás, nem azért, mert őt ez nem érdekli. Ha nekem ez a barátnőm nem fogalmazta volna meg ilyen nyilvánvalóan a könyv olvasása után, hogy szent ég, mi van, ha én tanítottam már ilyen kislányt? Úgyhogy én ezt egy ilyen továbbképzésnek tartom így magamban. És nyilván én azt gondolom, hogy kortól, nemtől függetlenül ebben a dologban mindenki érintett.
És mindenki figyeljen mindenkire.
A fiaira is. Van egy olvasó, rendszeresen ír nekem, neki van két lánya és egy fia. És azt írta, hogy alig várja, hogy olyan nagyok legyenek, hogy odaadja nekik ezt a könyvet, és pontosan tudja, hogy mit fog a lányoknak mondani, de azt is, hogy a fiának mit fog erről mondani. Kisfiam, ezt úgy olvasd el, hogy...
Persze ez mindenkire vonatkozik, és mindenkiből is lehet áldozat, tehát hogy ez is egy fontos kitétel, hogy ez nem, tehát erőszak után csak egyik vagy másik.
Úgyhogy neveljünk föl jó fiúkat, és magukért kiálló lányokat.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Kilián Sanna író, szövegíró volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Most megköszönöm a figyelmet, mert hogy ezzel a mai adás véget ért.